Eredményes élettalálkozó 2018. június 22-e. 6. elem 46. része. Ne felejtsd el!
Oké, nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket még egyszer. Itt vagyunk az eredményes élettalálkozón, és hát szeretettel köszöntünk mindenkit, nyilván aki itt van. De ugyanilyen szeretettel és figyelemmel köszöntünk titeket, akik távolságból követtek minket, a videót nézitek, vagy a hanganyagot hallgatjátok, akár országhatárainkon innen, akár túl. És nem kis megtiszteltetés ez nekünk, tudjuk, hogy sok ezren vagytok, és tényleg minden egyes alkalommal, amikor ide kiállunk, akkor a szívünkben úgy látjuk, hogy egy nagy-nagy terem telve van veletek, és kíváncsiak vagytok Isten üzenetére, mint ahogy mi is. És hogy most egy egész különleges alkalom van, mert itt van velem nagyon kedves régi barátom, Pásztor Duló Attila, akivel már most számoltuk ki, hogy 27 éve nyomjuk együtt. Ez durva, durva, 27 év. Nagyot akartam mondani, mondom, ez legalább 20 éve. Azt mondja, adjál már 27! 91? 91-től. Az még matematikailag is kijön. És meg is fog osztani velünk, ő a Közép-Európai Teológiai Akadémia igazgatója jelenleg, illetve lelkipásztor, vén és vezető is, amit csak akarsz, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Duló Attilát. Ezt elcsüktetem rád.
És ez az egység? Ez kell? Aha, jó, oké. Nem, jó ez ott. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az a kamera, oda nézek bele. És jó látni titeket, és nagyon jó újra itt lenni. Sajnos évek óta nem tudtam itt lenni, úgyhogy nagy-nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. És egy pár hete, körülbelül egy pár hete így az örökké valóságon gondolkodom. És ahogy délután, vagy délelőtt, mikor váltottunk e-mailt, Sanyi? Délelőtt? Délelőtt Sanyi írt egy e-mailt, hogyha jövök, akkor megoszthatnék egy gondolatot, és így ezen gondolkoztam, hogy jövök az eredményes élet találkozóra, az örökké valóság van a szívembe, vajon miről beszéljek, és hát nyilvánvalóan adta magát az, hogy mi az eredményes élet. Nem tudom, hogy az alatt a pár év alatt, amióta nem voltam itt közöttetek, beszéltél-e, már biztos vagyok benne, hogy sokat beszéltél erről, hogy mi az eredményes élet. De szerintem sokat beszélt róla, ahogy ismerem. És hát azért ugyanerről hallani az nem hátrány, hogyha több oldalról közelítjük meg a dolgokat. Úgyhogy eredményes élet. Mi az eredményes élet? És amikor azt halljuk, hogy eredményes élet, akkor többnyire arra gondolunk, hogy egy sikeres, eredményekben gazdag, tartalmas élet, ami az életszínvonalunkban is megjelenik. Vagyis rendelkezünk mindazokkal az anyagi javakkal, a kütyükkel, amiket így elvár tőlünk a társadalom, amit elvár tőlünk az úgynevezett nyugati civilizáció társadalmai. És igazándiból ez a nagy kérdés, hogy valóban ez az eredményes élet. Valóban az az eredményes élet, hogyha az életemet odaadom annak, hogy a világ elvárásainak megfeleljek, odaadom az életemet annak, hogy mindent begyűjtsek, és aztán rendelkezzem egy csomó cuccal, rendelkezzem egy csomó kütyűvel, kacattal, amit úgyis itt fogok hagyni, amikor meghalok. Mert Pál apostol azt mondja 1 Timóteus 6:7-ben, hogy semmit nem hoztunk be a világba, és ennek okán nem is fogunk kivinni semmit. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, hogy megfeltűnt-e ez nektek, de folyik a versenyben egy világ, nem, folyik a világban egy verseny, itt sokkal jobban hangzik. Folyik a világban egy verseny, és már pedig az, hogy ki tud több cuccot begyűjteni. És az a győztes, aki a halála után nagyobb kupacot hagy itt a Földön. És hogyha belegondolsz, ez egyrészt nagyon síralmas, másrészt nevetséges is. De tényleg így éljük az életünket. Próbálunk megfelelni annak a társadalmi nyomásnak, annak az elvárásnak, amit támasztanak felénk, és ezzel megy el az életünk, hogy güzülünk, hajtunk, dolgozunk, és próbáljuk begyűjteni azokat a dolgokat, amivel demonstrálni tudjuk azt, hogy mi azért vagyunk valakik. De igazából, és itt jön az izgalmas része, én azt hiszem, hogy vajon az-e az eredményes élet, hogy rendelkezem minden cuccal, és közben semmit nem tudok az örökké valóságról. Rendelkezem minden anyagi javakkal, vagy legalábbis egy ilyen középosztály szinten rendelkezem sok mindennel, de semmit nem tudok az örökké valóságról. Nem ismerem Istent, nincs vele egy élő kapcsolatom, nem ismerem Istennek a dolgait, nem ismerem Jézust, nem ismerek mélységében semmit, nincs egy élő, valódi kapcsolatom Istennel. Hogy amikor ott állok a menny kapujában, akkor mondhatom-e azt ezek után, hogy rendelkezem minden cuccal, tehát egy eredményes életet éltem a világban. És úgy gondolom, hogy nem mondhatjuk ezt. Nem mondhatjuk, mert nem az az eredményes élet. A mi életünk, hívők élete nem arról szól, hogy itt a Földön begyűjtünk mindent, itt a Földön megszerzünk mindent, és nem ez az életünk, nem ez a célunk. Prédikátor 3.11 azt mondja, szépen megalkotott mindent a maga idején, az örökké valóságot és az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végéig, amelyeket megalkotott. Egy nagyon fontos információ, hogy Isten minden embernek a szívébe és elméjébe beírta az örökké valóságot. Úgyhogy az embernek ez nem egy idegen gondolat, hogy örökké valóság. Én emlékszem rá, hogy, és ennek semmi vallási háttere nem volt, kisrác voltam, 10-12 éves, és így a haverokkal erről beszélgettünk, hogy biztos lesz egy olyan hely, ahova majd az ember eljut, ahol jó lesz, és ahol minden rendben lesz, a jó emberek oda fognak jutni, és hogy örökké fogunk élni. Valahogy kisgyerekként nem tudtuk felfogni azt, hogy van olyan, hogy halál és vége mindennek. Már akkor valahogy ez ilyen felfoghatatlan volt. Nyilván most így idősebb fejjel és hívőként gyanítom, hogy az lehetett az oka, hogy igenis Isten beírta az ember szívébe és elméjébe az örökké valóság tényét. Úgyhogy igazándiból, főleg nekünk hívőknek, az örökké valóságban kellene gondolkodni. Úgy kellene gondolkodnunk, hogy egy olyan életet élek, és azt hiszem, hogy ez az eredményes élet, hogy egy olyan életet élek, amit tudok magammal vinni az örökké valóságba. Aminek van örökké való értéke, ami nem ég el majd a bémaszék tüzénél, nem lesz olyan, hogy fafű pozdorja. A bibliaiskolában, amikor a bémaszékről beszélünk, akkor szoktam ezt a példát hozni, hogy a bémaszék az egy olyan hely, ez a Jézus jutalomosztó helye, és oda kerül majd minden egyes hívő, és ez egy olyan hely, ahova megérkezel, és ott van rajtad egy hátizsák, ami tulajdonképpen az életed tartalmát tartalmazza, és akkor azt mondja Jézus, hogy na, akkor mutasd az életedet, és előveszem a hátizsákot, kiborítom ott az asztalra, és Jézus így beletúr, és néz, és két lehetőség van. Vagy előveszi az öngyújtóját, és alágyújt, és az egész egy ilyen nagy füstfelhő lesz, és eltűnik, vagy azt mondja, hogy jó van, én hűszolgám. Hű voltál a kicsin, sokat bízok rád, gyere be az én nyugodalmamba. Ez a két lehetőség van. És itt a földi életünk az, ami meghatározza azt, hogy a bémaszéknél mi lesz. Az, ahogy most éljük az életünket, azt fogja meghatározni, hogy ott öngyújtó, az én életemmel adnak füstjelzést a keresztény indiánoknak, vagy azt mondja Jézus, hogy jól van, én hűszolgám, hű voltál a kicsin, gyere be az én nyugodalmamba. Tudod, a földi életünk, hogy olyan életet élni, aminek örökké való értéke van, mert a mi földi ittlétünknek az igazi és valódi célja az az, hogy megismerjük Istent. A valódi célja, és ez János 17.3, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjed Istent és akit elküldött az ő egyszülött fiát. Ez az itt létünknek a célja. Itt vannak meg azok a körülmények, itt vannak meg azok a lehetőségek, amik alkalmat adnak arra, hogy megismerjem a Teremtőmet, ami által közelebb tudok kerülni a Teremtőmhöz. Itt vannak nehézségek, itt vannak betegségek, itt vannak örömök, itt vannak boldog tényezők, itt vannak olyan eszközök Isten kezében, ami által meg tudja magát mutatni különböző helyzetekben, és meg tudom őt ismerni. A földi itt létünk ez a célja. Máté 6.33. Keresd először Isten országát és annak igazságát, és minden egyéb megadatik ráadásként. Ez az itt létünknek a célja, hogy megismerjük Istennek a királyságát, hogy megismerjük Isten országát. El tudod képzelni azt a képet, hogy ott vagy a menny kapujában, és tudod, kitárul előtted a menny kapuja, belépsz, és azt mondod, hogy jó napot kívánok, valami Jézus nevű urat keresek. Van itt valaki önök között? Tudod, mert annyian vannak, ki az a Jézus? Hát milyen borzasztó dolog így bekerülni a mennybe, hogy nem ismerem a Teremtőmet, hogy nem ismerem a megváltómat, hogy nincs vele egy élő kapcsolatom, hogy nem tudom, hogy ő kicsoda. Az itt létünknek ez a célja, hogy legyen vele egy kapcsolatom, hogy rá tudjam bízni az életemet, hogy megismerjem őt, hogy tényleg csak együtt tudjunk gondolkodni, együtt tudjunk élni. Ez az itt létünknek a célja. Mennyivel csodálatosabb dolog úgy bemenni a mennybe, hogy belépsz és rögtön tudod, hogy ki az Jézus, és ott leborulsz előtte, és azt mondod, hogy köszönöm, Uram, köszönöm neked. Tudod, fontos, hogy egy olyan életet tudjunk élni, aminek örökké való értéke van. Fontos, hogy egy olyan életet tudjunk élni, amit tudunk magunkkal vinni az örökké valóságba, ami nem ég el, mint fafű pozdorja, hanem olyan lesz, mint az arany és ezüst és a drágakő, hogy ajándékot, kincset kapunk érte, tudod? Mert azt kell megértenünk, hogy nekünk nem ez a hazánk. Úgy értem, hogy persze most itt élünk 70-80 év, ugye, ahogy Mózes mondja a 90. Zsoltárban, azt mondja, hogy életünk ideje 70, legfeljebb, ha 80 esztendő. Addig igenis itt vagyunk a Földön, de úgy kell a földi életünkre tekinteni, hogy nem ez a valódi otthonunk. Filippi 3.20 azt mondja, hogy a mi országunk a mennyben van, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Nem ez a valódi életünk. Úgy kéne tekintenünk a földi életünkre, mint egy kiképzőtábor, hogy Isten most itt, ez alatt a 70-80 év alatt készít fel minket az örökké valóságra. Hihetetlen dolgokat fogunk csinálni az örökké valóságban. Hogyha megnézed 1 Korintus 6-ot, akkor azt mondja, hogy ott a második versben mondja azt, hogy mi a világot fogjuk megítélni, angyalokat fogunk megítélni. Tudod, együtt fogunk uralkodni Jézussal, hogy hihetetlen dolgokat fogunk tenni majd az örökké valóságban, meg az 1000 éves királyságban. Tudod, és ehhez Isten fel akar minket készíteni. És itt vannak meg azok a lehetőségek, azok a körülmények, ami által Isten fel tud minket készíteni, tudod. De nem ez az otthonunk, oké? Nem ez a valódi otthonunk. Mi az örökké valóságban fogjuk kivenni a részünket. Nagyon sok keresztény beleesik abba a hibába, hogy itt a Földön, ugyanúgy, mint a világ, hogy itt a Földön akar minden jót kivenni. Itt akar élményekhez jutni, itt akar anyagiak jutni, itt akar mindent begyűjteni a Földön. De ez a 70-80 év, ez iszonyatosan kevés ahhoz, hogy mindazt megszerezzem, amit a világ kínál. Mindazon anyagi javakat, az egzisztenciát, az örömöt, a boldogságot, a házasságot, a mit tudom én, mi minden. Egyszerűen nem fér bele, olyan rövid ez a 70-80 év, hogy nem fér bele. Szelektálnunk kell, olyan dolgokkal kell foglalkoznunk, aminek örökké való értéke van. És figyelj, itt ezt szeretném gyorsan kiegyensúlyozni, hogyha Isten dicsőségére dolgozol, és legyen a munkád bármi, akkor annak örökké való értéke van. Hogyha hitben Isten dicsőségére teszel bármit, annak örökké való értéke van. Tehát nem csak annak van örökké való értéke, hogy letérdelsz és imádkozol, hogy eljössz egy eredményes élet találkozóra, hogy Isten tiszteletre jársz, hogy Bibliát olvasol. Nyilvánvalóan az életnek megvannak az egyéb teendői is, de ha azt Isten dicsőségére teszem, annak mindörökké való értéke van. A lényeg az, hogy Istent ne hagyjam ki a képből. A lényeg az, hogy Isten ott legyen velem a mindennapjaimban. 1 Tesszalonika 5, most a vers, azt hiszem 17, azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. És én emlékszem, amikor fiatal hívő voltam, akkor ezen gondolkoztam, hogy a szözben van ez, hogy szüntelenül imádkozzak, hogy reggel fölkelek, letérdelek, imádkozom, tudod, estig, aztán lefekszem, reggel felkelek, letérdelek, imádkozom, estig, lefekszem. Mi az, hogy szüntelenül imádkozzatok, tudod? De ez azt jelenti, hogy ne szűnjek meg Istennel kapcsolatot fenntartani. Nem feltétlenül kell letérdelnem ahhoz, hogy Istennel beszélgessek, tudok beszélgetni vele kocsivezetés közben, vagy amikor éppen a füvet vágom, vagy amikor dolgozom, vagy amikor a gyerekkel játszom, csak megszólítom Istent, és azt mondom, hogy Uram, csak itt vagyok, és gyere, és segíts a munkámba, kent fel a gyerekemmel való kapcsolatot, legyél közöttünk, legyél itt, tudod, szüntelenül kommunikálok vele, van vele egy élő kapcsolatom. És ezt itt tudjuk a Földön igazándiból megtanulni, itt tudjuk aztán ezáltal megismerni Istent a különböző oldalairól. Istennek rengeteg sok neve van, és minden egyes neve valamilyen tulajdonságát fejezi ki, valamilyen jellemvonását mutatja meg. És ahogy különböző helyzetekbe kerülünk, ő ezeken a neveken szól, illetve ezeken a neveken mutatja meg magát, ezeken keresztül mutatja meg magát, hogy kicsoda ő, amikor, mit tudom én, ott van 2 Korintus 3-ban az, hogy ő a minden vigasztalás Istene, akkor nyilvánvalóan ezt akkor tapasztalom meg, amikor vigasztalásra van szükségem. Olvashatom az írásban azt, hogy ő a minden vigasztalás ismeretem lehet róla, lehet egy teoretikus ismeretem erről, de az valódi megtapasztalás, amikor tényleg amin keresztül meg tudom őt ismerni valójában, azt csak akkor tudom, hogyha egy olyan helyzetbe kerülök, ahol ő meg tud annak megfelelően mutatkozni. Úgyhogy nekünk nem ez a földi életünk. A 2 Korintus 5:1 azt mondja, hogy nekünk van egy örökkévaló házunk a mennyben, ami nem kézzel készült. Efézus 2:6 azt mondja, hogy mi mennyei állampolgárok vagyunk. Nem ez a föld a mi életünk, valódi életünk. Mi a mennyben fogjuk kivenni a részünket. Az az igazi életünk, és ez egy annyira csodálatos dolog, hogy tudod, mi mégis hívők, akik ismerjük az írást, mégis így gondolkodunk, hogy itt akarjuk kivenni a részünket. De hagyd mondjak egy példát, és akkor lassan ezzel fejezem be, hogy hát ugye nyár van, megyünk nyaralni ide-oda, amoda. Képzeld el, hogy elmész a Bahamákra nyaralni. Egy szuper szállodába szállsz meg, van 2 heted, és beköltözöl a szállodai szobába, leteszed a koffereidet, és abban a pillanatban nekiállhatnál, élvezhetnéd a nyaralást, de te nem ezt csinálod. Te fogod, és elkezded a szállodai szobát átalakítani a saját ízlésedre. Kicseréled a bútorokat, más színre fested, kivered a falakat, új falakat építesz, átrendezed minden. Tudod, egy iszonyatos összeget ráköltesz, egy csomó időd rámegy, és mire elkészülsz a munkával, lejár a szabadságod, és jöhetsz haza. És nem nyaraltál egy pillanatot sem. És körülbelül ezt csináljuk az életünkkel, hogy ahelyett, hogy az örökkévalóságban gondolkodnánk, ahelyett, hogy az örökkévalóságra koncentrálnánk, itt akarunk berendezkedni. Tudod, átalakítjuk, festjük, begyűjtjük, megszerezzük, tudod, és eltelik az életünk, eltelik az a rövidke kis élet, amit tényleg életnek hívnak, és aztán azt mondom, hogy hé, nem értem semmit, nem értem semmit. Most a napokban volt a születésnapom, és ezen gondolkodtam, hogy milyen jó lett volna ifjúkorban, amikor még tudtuk volna használni annak érdekében, hogy ne hozzunk egy csomó rossz döntést, az a bölcsesség, amivel időskorra rendelkezünk, amit időskorra megszereztünk, amikor már tulajdonképpen nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Hogy mennyire jó lett volna akkor ez a kor, és nem akarnék így járni a mennybe, hogy milyen jó lett volna, ha egy kicsit több időt töltök Istennel, milyen jó lett volna, ha egy kicsikét olyan dolgokkal foglalkozom, aminek örökké való értéke van. Oda úgy szeretnék bemenni, hogy tudjam, hogy hova megyek, tudom, hogy ki az én teremtőm, tudom, hogy ki az én megváltom, tudod, és amikor ott állok a béma széknél, akkor Jézus azt mondja nekem, jól van, én hű szolgám, sokat bízok rád, mert hű voltál a kicsin. Hogy mennyivel másabb így bemenni, mint tudod, az egész életed ott füstfelhő van. És ezzel fogom befejezni 2 Korintus 5.14, túl sok kommentet nem fűzök hozzá, csak egy gondolat, hogy ez a igazándiból ez az eredményes élet, én úgy gondolom, aztán majd te, mint az eredményes életvezetője, megcáfolhatsz. De 2 Korintus 5.14 és 15 azt mondja, a Krisztus szeretete szorongat minket, mert úgy gondoljuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. És úgy gondolom, hogy ez az eredményes élet itt a Földön, hogy nem magunknak élünk, hanem annak, aki meghalt értünk és aki feltámadt, hogy azt az életet próbáljuk élni, amit Krisztus adott nekünk. Ő János 10.10-ben azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy bővölködjenek és életük legyen. És ezt az életet élnénk itt a Földön, és akkor mondhatjuk magunkról azt, hogy igen, ott a menny kapujában, hogy igen, én egy eredményes életet éltem, mert amikor belépek ezen a kapun, akkor tudom, hogy hová megyek, tudom, hogy ki az én teremtőm, tudom, hogy ki az én megváltom, tudom, hogy mit tett értem, ismerem a kegyelmét, ismerem a szeretetét, ismerem a törődését, a jóságát, tudod, és így bemenni a mennybe, ez micsoda fantasztikus dolog, úgyhogy éljünk egy eredményes életet. Amen! Köszönöm szépen a figyelmeteket. És ezennel visszaadom neked ünnepélyes keretek között a mikrofont.
Köszönöm szépen. Még egyszer sziasztok, nagyon szépen köszönjük a Pásztor Attilának ezt az üzenetet, és nem akarom megcáfolni semmiben, hanem csak hálával elfogadjuk, és van néhány gondolat, ami viszont az én szívemet nyomja, és talán ez is kapcsolódik ehhez a gondolathoz. Úgyhogy egy rövid imát hadd mondjak el, és akkor belevágunk. Mennyei Atyánk, nagyon, nagyon hálásak vagyunk, hogy kijelented a nevedet előttünk, hogy ahogy Attila is mondta, hogy megismerhetünk téged, és hogy téged ismerni, ez az örök élet. És ez határozza meg az életünket, a napjainkat, a létünket, a legmélyebben, hogy te ki vagy, és mi kik vagyunk a te szemedben. Úgyhogy vágyakozzunk látni téged, ismerni a nevedet, ismerni a jellemedet, és benned feloldódni. Köszönjük Jézus, a te drága nevedben. Amen. Amen. Biztos emlékeztek arra az üzenetre, ahol Máté 6-ot néztük meg, a keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik. És hogy ott megnéztük a görög szavakat, és ez elindított bennem egy vágyakozást arra, hogy csináljak egy szótanulmányt a dikaio szüne szóból, a megigazulásból. És annál is inkább, mert gondolkoztam, illetve hallgattam is egy tanítást, a stresszről, és nem tudom, tehát, hogy mindannyian ismerjük a stresszt, sőt mindannyian betegei vagyunk valamilyen szinten. A 21. század embere egy felgyorsult, majdhogy nem embertelen világban él, olyan terheket tesz rá, akár a munkája, akár az egyszerű kulturális életstílusunk, életritmusunk, akár a vallásunk, ha lehet így mondani, amiket nem tudunk elhordozni. Nem arra vagyunk teremtve, hogy ilyen terhek és ilyen súlyok alatt éljünk. A stressz nem normális. És nyilván a stressznek számos következménye lehet az életünkben, szorongás, akár betegségek, akár megromlott kapcsolatok, megromlott kapcsolat önmagammal, akár Istennel, egyfajta, nem is tudom, kegyetlen módon beárnyékolhatja az egész életünket. És azon gondolkoztam, hogy a stressz mögött mi van, tehát hogy vajon hogyan néz ki itt az okokozati lánc. Tehát ez rendben van, hogy megfigyelek az életemben egy jelenséget, de a jelenség mögött vannak okok, és ahhoz, hogy a jelenséget kezelni tudjam, az okokat kell látnom. Ez egyébként a bölcsességnek az első lépése, lehet így mondani, hogy megkeresem a felszínen lévő tapasztalások, jelenségek mögött a mögöttest. Honnan jön ez? Mi okozza? És ha ott tudok választ, megoldást találni, akkor jó esélyem van a gyógyulásra. És én azt gondolom, hogy a stressz mögött félelem van. Mit gondoltok? Félelem. És azt gondolom, hogy nem divat félni. Nem valljuk be szívesen, hogy félünk, de a kultúránk tele van félelemmel. Tele van vele. Nem tudom, hogy azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, nem csak Kelet-Európában, Nyugat-Európában is. A félelemre ezer okunk van, hisz véges lények vagyunk, akiknek csak egyszerűen nincs meg az erőforrásuk arra, hogy az élet kihívásaival egyedül szembeszálljanak. Ez nem pesszimizmus, ez realizmus. És ugyanakkor szellemileg is a félelem mögött van egy inspiráció. A zsidókhoz írt levélben olvastuk, hogy az ördög fogságban tartja az egész emberiséget a haláltól való félelemmel. Tehát mint olyan a félelem a manipulációnak egy csodálatos eszköze, a csodálatost idézőjelbe, amivel az embert üzöttségben, stresszben és a stresszel egy széthullott életben lehet tartani. És aztán azon gondolkoztam, hogy a félelem mögött mi van. Mert a félelem sem az utolsó láncem. Mi van a félelem mögött? És azt gondolom, hogy ott a kárhoztatás van. A kárhoztatás. A rajtam lévő jogos ítélet. Vagy jogtalan ítélet, mindegy. Hogy nem vagyok rendben. Hogy valójában természeti szinten is okom van félni, mert elrontottam, mert hibáztam, mert nem vigyáztam eléggé, mert nem vagyok elég erős, és szellemi szinten jogom van félni, okom van félni, mert Isten előtt elmarasztalható vagyok, és Isten jó indulata, áldása, védelme elfordult tőlem, hisz elszúrtam. Kárhoztatás. És a keresztény vallás, úgymond, és most nem a valódi hitről beszélek, hanem a keresztény vallás tele van kárhoztatással. És nem véletlen, hogy amikor Jézus eljött, és az angyalok kihirdették az ő eljövetelét, akkor örömhírt hirdettek. Egy valódi örömhírt. Egy hihetetlen örömhírt. Amely hír arról szól, hogy békességünk lehet Istennel. Amely arról szól, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette Isten értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. A bevégzett munka, a Golgotai kereszt egy olyan hihetetlen cserét hozott, ami felszabadít, megszabadít minket a kárhoztatástól, a bűntudattól, az ebből eredő félelemből és az ebből eredő stressztől. És erről beszéltünk már, és szeretnék még beszélni, de az egyik felismerésem az az, hogy nem vagyunk elég következetesek az evangéliummal. Egész egyszerűen megengedjük a saját régi gondolatainknak, a törvény rendszerének, a kárhoztatás szellemének, a saját teljesítményünk alapján való önmagunk elítélése vagy felmentése gondolatvilágának, hogy beleszivárogjon az örömhírbe, az evangéliumba. És újra meg újra elkezdünk magunkra nézni, és újra meg újra elkezdjük magunkat és a helyzetünket, hogy most jól, rendben vagyok, az alapján ítélni, hogy én velem mi van. Hogy én most jó keresztény vagyok-e, vagy sem, hogy mennyit vétkeztem, vagy sem, hogy mennyit olvastam a Bibliát, nevezd meg te, hogy milyen üzletemberként elég dörzsölt voltam-e, elég sok lehetőséget kihasználtam-e, mennyiségileg eleget dolgoztam-e, vajon, vagy fizettem-e elég tizedet, vagy vajon nem vétettem-e valahol, amiben magamra haragítottam az Urat, és gyakorlatilag, és persze evangélium van, és örömhír, és örök életem van, de egy rohadt nagy nagyító van a fejem fölött, amivel így néznek, és én is nézem magamat, és állandóan újra meg újra azon találom magam, hogy diszkvalifikálom magam a játékból, kárhoztatás alá kerülök, és az a gyanúm, hogy nem Isten tesz oda, én teszem oda magam. De ha kárhoztatás alatt vagyok, jogos ítélet alatt, akkor a félelmem is jogos, a félelmemből a stressz is jogos, és az életem egy soha meg nem állítható rohanás, meddő küzdés valamiért, ami helyrehozhatatlan. És miért hozhatatlan? Miért helyrehozhatatlan? Mert sose romlott el. Úgy értem, az örömhír, az evangélium arról szól, hogy Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra tökéletessé tette a megszenteltet zsidókhoz írt levél. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tett téged, és ettől nem lenne szabad elszakadnod. Nem lenne szabad újra meg újra megengedni magadnak, hogy megvizsgáld magad a teljesítményed alapján. Ezt önigazságnak hívják, egy az isteni igazság rendszertől elszakított, önálló, Isten ellen lázadó, független igazságrendszernek, amely a te saját lelkiismered alapján működik. Ezt lázadásnak hívják. Amikor Isten azt mondja, hogy én megigazítottalak, és te erre azt mondod, hogy nem, mert nem vagyok elég szorgalmas, igenis rossz fiú vagyok, akkor te valójában azt mondod Istennek, hogy hazudsz, a te igazságod kisebb az enyémnél, és itt állunk. Mondok egy másikat. Vétkezel, elbuksz, csúnya bűn, és elkezded magad vádolni, bűntudatod van, és úgy bánod, és tényleg csúnya bűn volt, és elkezdesz fogadkozni Istennek, hogy Uram, ne haragudj, bocsáss meg, soha többet nem csinálok ilyet, ígérem, nem követek el ilyet többet. Ez olyan jól hangzik, nem? Ez olyan aranyos, olyan őszintének, olyan igazinak tűnik, miközben ez ugyanaz az önigazság, amely teljesen független a bevégzett munkától. Úgy értem, Isten áldozata kisebb lett attól, hogy te vétkeztél? Az, hogy te az ő igazsága vagy, ő benne, Jézus Krisztusban, az megszűnt azért, mert te vétkeztél? Akkor hogy mered magad elítélni? És oké, rendben, megvallhatod a bűnödet, Dávid is ezt csinálta, és gyors elszámolásban vagyunk Istennel, egyetértünk az igazsággal, de az igazi megvallásom az az, hogy Uram, köszönöm, hogy meghaltál értem, köszönöm, hogy megigazítottál, köszönöm, hogy ennek vége, köszönöm, hogy soha többet nem kell ítélnem magam, csak azáltal, amit te tettél. És te igaz vagy, és igazzá tettél engem, aki hiszek benned. Na, és amiről beszélni szeretnék, azok ezek a versek. Dikaió szűné, megigazultság. Ez azt jelenti, hogy az a jogállapot, ami Istené, az az igazságosság, ami Istené, az a tiéd. Te annyira vagy elfogadott, annyira vagy igaz, annyira vagy tiszteletreméltó, annyira vagy rendben, mint a názáreti Jézus Krisztus, aki soha nem tett bűnt. Ez vagy te. Ez az állapotod. De ez nem megy bele a kis agyunkba. És újra meg újra elővesszük a saját mércénket, a saját mérési módszerünket, és elkezdünk magunkra nézni. Nincs jogod többé magadra nézni, sem a nagyszerűséged, sem a bukásod, sem semmilyen szinten. De igenis van jogod, és talán Attila is erről beszélt, majd, hogy nem kötelességed Istenre nézni, hogy ő kicsoda, hogy ő mit tett, és ez mit jelent az életedben, mert ez a valóság. És Máté 6.33 ugye azt mondja, hogy keresd először Isten országát, és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik. Ha, és ezt hogy szeretjük? Minden egyéb ráadásban. És az ár sem tűnik nagynak, nem fogok erről beszélni, egy teljes üzenetet prédikáltunk erről. Mit kell csinálnom? Keresnem kell Isten országát, remélem megtalálom, és keresnem kell Isten igazságát. Amit az én kis tolmácsgépem így fordít, meg kell ismernem Isten dolgait, hogy ő hogy csinálja, és aztán annak meg kell felelnem, és amikor én igyekszek Isten szerint valóan élni, akkor, és persze Isten országát is megtaláltam, mert azt is meg kell találni, ha ez a kettő megvan, nem nagy követelmény, akkor minden egyéb ráadásban megvan. Tök jó üzlet. Mit néztünk meg? Megnéztük elsőnek az Isten igazságát. Isten igazsága, a szó, amit ott használ, az a kórusban mondjuk, tikaió szüné, ami megigazultságot jelent. Keresd először, hadd fogalmazzam helyesen, az Istenben való megigazultságot. Ami csak ennyit jelent, figyelj, ne felejtsd el, hogy mindent rendbe hoztam. Ez a dolgod. Ne felejtsd el az evangéliumot. Ez a dolgod. Ne keverd össze az evangéliumot a saját igazságrendszereddel. Ne húzd le azt, ami isteni szinten magasan van, a te szintedre. Keresd az Istenben való megigazulást. Ami hogy történt? Hittem és megigazultam. Ennyi. Ne felejtsd el. Wow, de hát ez egyszerű. Akkor valójában nem kell csinálnom semmit, csak megnyugodnom abban, amit Isten már megcsinált. Igaz? Tehát ez frenetikus. Hát ez ámulatos, ez dicsőséges. Úgy értem, ez egy hatalmas, erős Isten, aki elvégezte. Jó, akkor már csak a másik rész van, az Isten országa. Mert azt, Atti, te tudod, hol van? Én régen keresem, nagyon nehezen találom. Azt mondja, hogy itt van benne. Oké. Róma 14-ben találtuk meg a verset. Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Békesség, ez tetszik, igaz? Szent Szellem által való öröm, ez is tetszik, igaz? Azt is ő csinálja bennünk. Ott van megint az igazság. Megint a tolmácsgépem hogy fordítja le? Úgy, hogy igaz vagyok. Összekapom magam. Jó keresztény vagyok. És akkor békességem van. És akkor van Szent Szellem által való örömöm. De a szó itt is a dikaió szüné. Ami azt jelenti, hogy Isten országa megigazultság, azaz ne felejtsd el, hogy Isten mindent elintézett. Úgy vagy elfogadva, ahogy vagy. Úgy vagy igaz, ahogy ő igaz. Ne engedj ebből, ne felejtsd el. És legyen ebben békességed. És lehet ebben békességed. És legyen Szent Szellem által örömöd, és lehet. Mert közted és Isten között nincs rés, nincs levegő. El vagy fogadva. És semmi és senki nem választhat el ettől. Mekkora különbség. Halljátok? Figyeljetek, az evangélium a 21. század kereszténysége számára már nem jelent túl sokat. Sokkal többre tartjuk a saját teljesítményünket, a tudásunkat, a keresztény tradíciónkat, a gyülekezeti szokásrendszereinket, bármit. Miközben egyetlen egy igazi esemény, egyetlen egy igazi erő, egyetlen egy igazi üzenet van, hogy Jézus Krisztus meghalt,
És nem látjuk, hogy ez mit jelent. Nem értjük, hogy ez mit jelent. Mert lekicsinyítettük. Mert magunkat toltuk elé. Mert az csak a belépő, a többit mi csináljuk. Az csak az alap, arra mi építünk. Ja. De az az alap elengedhetetlen. És abból az alapból nő ki minden más, mint ahogy a szőlőtőn megmaradó szőlővessző termi meg a gyümölcsöket. Igen, de a szőlőtő életével. Úgyhogy megnéztem, hogy a Dikaios szüné hány helyen szerepel még, és hány úgymond a tolmácsgépünk által eltorzított és megnyomorított verset szabadít fel egy hihetetlen, ámulatos Isten dicsőségét felemelő üzenetté, és jó sokat. Ugye nem írtam ki mindet ide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 27-et írtam ki. De van még több, úgyhogy 15 perc simán elég lesz erre a 27-re. Róma 3, 26 az első. És kell a szemüvegem, mert rohadtul nem látok. Azt mondja, hogy Oké. Olvasom a 25-öt is. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte, türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Itt a 26-ban háromszor szerepel az igaz. Hogy a mostani időben megmutassa igazságát, egy, mert ő igaz, kettő, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz, három. Az első, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát, ez a Dikaios szüné. Mert ő igaz, ez a Dikaios, ami azt jelenti, hogy igazságos, tisztességes, igaz, Isten rendjéhez igazodó, és ez is jelenti a megigazultat. Tehát Isten azt mondja, hogy megmutatom, hogy milyen az én megigazító rendszerem, hogy én hogy teszek igazzá. Úgy, hogy én igaz vagyok. Én Isten rendjéhez tökéletesen igazodom. Tisztességes vagyok, korrekt vagyok. Én nem alkuszom meg önmagammal. És mert ilyen vagyok, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz, és itt az igazzá teszi, az a dikájó, ami igaznak, ártatlannak, törvényesnek tartott, annak nyilvánított, annak igazolt. Oké? Tehát Isten azt mondja, hogy figyelj, az egész dolognak a lényege a megigazulás, és én igaz vagyok, teljesen Isten szerint való, és ezért téged kinyilvánítom rólad, hogy igaz vagy, elfogadott, teljesen rendben, ha hiszel én bennem. Ez az evangélium. Oké. Négy, három. De mit mond az írás? Hit Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Igazságul, Dikaios szüné. Azaz hit Ábrahám Istennek, és Isten megigazította őt ebben a hitében. Igazságnak számította be neki a hitét. Hogy lett Ábrahám igaz, mint ahogy Isten igaz? Cselekedetek által? Nem, cselekedetek nélkül. A törvénynek való engedelmesség által? Nem. Ábrahám idején még nem volt a törvény, a törvény később jött Mózes idejében. Hogy lett Isten előtt igaz Ábrahám? Úgyhogy hitt az ígéretnek, és ezt a hitet Isten igazságul fogadta el, Dikaios szüné megigazult, igaz lett, mint ahogyan Isten igaz. 6. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít Dikaios szüné. Tehát, ki a boldog ember? Az, aki összekapta magát, aki rendbe hozta, aki megfelelt, nem az a boldog ember, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. A szó ugyanaz, dikaiosune. Hogyan történhet ez meg? Úgy, hogy ez az evangélium. Istennek mindig is ez volt a terve, a hit általi üdvösség. Isten természetéről beszéltünk legutóbb, hogy az ő lényéből adódóan a kegyelem rendszere az ajándékból, meg nem érdemelt jótéteményből való megigazulás az egyetlen olyan, olyan dinamika, amely összhangban van a valóság végső rendjével. Mert Istentől által is ért van minden. Nincs senki, aki Istentől függetlenül cselekedhetne. Nincs semmi Istentől függetlenül. Minden ő belőle származik. Az ő hatalmas szava tartja fönn a mindenséget. Ha Jézus Krisztus csendben maradna a következő pillanatban, akkor az a valóság, amiben mi élünk, valószínűleg megszűnne létezni. Zsidók 1 ezt írja, ugye? Isten a forrása mindennek. És a kegyelem az egy olyan rendszer, amely úgymond a szellemiség, a lét, az élet szintjén is ehhez igazodik. Azt mondja, hogy én vagyok a forrás, én adok meg nem érdemelt jótéteményt, életet, és te elfogadod, és élsz ezáltal, és gyümölcsöt teremsz. A szőlőtő példája, ugyanaz. Ez van összhangban az isteni lét legvégső rendjével, ahogy olvassuk a Bibliát. Úgyhogy Dávid ezt látta, és azt mondta, hogy azt az embert tartja boldognak, ugye 6. vers, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot, dikaiosune. 13. Mert Ábrahám, vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazság alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Itt is az igazsága, az a dikaiosune. A 11-et is olvashattuk volna, meg a 9-et is, akkor menjünk vissza és olvassuk azokat is. 9. Azt mondja, hogy mert tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek szól-e? Ugye ez akkor a 8-at olvassuk. 7. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr bűn nem tulajdonít. 9. Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek szól-e? Vagy a körülmetéletleneknek is? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak Isten a hitét számította be, és megint dikaiosune igazságul. Jó, 11. Sőt, a körülmetélkedés jelét is körülmetéletlenül tulajdonított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, és az igazság azoknak is beszámítassék. Itt is dikaiosune. Nagyon gyönyörű látni, hogy az Isten előtti elfogadottság a törvény előtt volt, a zsidóság előtt volt, a cselekedetek előtt volt. Az elfogadottság mind ezektől független. Hit. Miben? Abban, amit Isten tett. Abban, amit Isten ígért. Jó, 22. Jó, és ugyanez Ábrahámról szól, ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De nem egyről érte van megírva, hogy beszámította neki igazságul, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott a bűneinkért, és feltámasztatott a megigazolásunkért. Dikaiosune. Az evangélium mindennek a lényege. Az evangélium olyan sokat ad, hogy azután már nincs mit hozzátenni. Az evangélium biztonságba helyez. Az evangélium Isten tette, a bevégzett munka megszabadít a kárhoztatástól. Meg kell, hogy szabadítson. Ez a dolga. És megszabadít a félelemtől. Meg kell, hogy szabadítson a félelemtől. Aki fél, az nem lett tökéletessé a szeretetben, mert a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. És figyelj, és ahány emberrel beszélek, figyelj, a legtöbben félnek. Keresztények is. Miért? Miért? Azért, mert valami kitakarja a szemünk elől az evangélium erejét és hatalmát. Mert hozzátettünk valamit. Mert a kis gonosz szívünk valahogy mégis előkotolta a törvénynek a valamilyen maradékát, és rákente az evangéliumra, és rajta hagyta. És itt az ideje, hogy lemossuk róla. Itt az ideje, hogy azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus plusz semmi. Itt az ideje, hogy azt mondjuk, hogy nem működik, ahogy én próbáltam. Ha magamat belerakom a képletbe csak egy kicsit is, akkor az egész nem működik. És olyan sokszor, és olyan sokan megvannak ijedve a szabadosságtól, attól, hogyha igazán szabadon engedünk valakit, akkor úgy fog élni, mint a pokolban. Pál nem volt ettől megijedve, és Isten sincs ettől megijedve. Tudod, ki van ettől megijedve? Az, aki nem hisz Isten valóságos hatalmában, aki nem hisz a Szent Szellem valóságos munkájában a hívő életében, aki nem hisz abban, Titus 1 szerint, hogy a kegyelem arra tanít minket, arra nevel minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget, és hogy egy szent és tiszta életet éljünk. De a kegyelem tanít erre. A szőlő tő élete hozza létre a gyümölcsöt. És nem kell, hogy segítsek Istennek, nem kell, hogy megszeppenjek, hogy az ő keze rövid, és hogy baj lesz a gyülekezetben, vagy baj lesz velem, vagy baj lesz bárhol. Mert elvégeztetett. Mert Pál azt mondja, hogy ha bárki hirdet nektek más evangéliumot, mint amit tőlem hallottatok, akár én, akár mennyből jött angyal, vagy bárki átkozott legyen. És olyan könnyű az evangéliumot megváltoztatni. Olyan könnyű csak egy kicsit hozzátenni. Ugye erről szólt, jöttek a judaizálók, azonnal belekeverték, azonnal hozzátettek még egy kicsit. De és az emberi lélek így működik, ha egy kicsit hozzáteszel, a régi bűnös természet azonnal ráharap, azonnal belekapaszkodik, mert ezt a rendszert ismerem, a törvényt ismerem. Az egész életem arról szólt, hogy én mit csinálok, megfelelek-e, nincs olyan, hogy feltétel nélküli szeretet, nincs olyan, hogy feltétel nélküli elfogadottság, nincs olyan, hogy feltétel nélküli biztonság. Ezek ilyenek nincsenek, mondja a szívem mélyén az a kis hitetlen lény. És ha egy picit a prédikációban, ha a tanításban, az elmélkedésemben megengedem, hogy magamra nézzek, és leveszem a szememet arról a hihetetlen hatalomról, amit Jézus Krisztus munkája jelent, akkor elvisz a törvény. Elvisz. Csak ilyen szél, Uram, bocsáss meg, soha többet nem csinálok ilyet, nem vétkezek, ne haragudj, nem akartam, Uram. Nem biblikus. Nem biblikus. Az a bűnöt ki van fizetve. Csak ismerd el, hogy bűn volt, és aztán valld meg, hogy Uram, köszönöm, hogy szabad vagyok ettől. Köszönöm, hogy megigazítottál. Köszönöm, hogy én a te igazságod vagyok te benned, hogy te dicsekszel velem. Ez a te dicsőséged, értem, ez a te nagyszerűséged. Mert nem az a te igazságod, hogy elordítod magad, és mindenki vigyázba áll, és helyesen cselekszik, hanem az a te igazságod, hogy ahogyan te igaz vagy, megigazítod azt is, aki hisz. A te igazságod nem az, hogy egy kiképző tiszt vagy egy edző, vagy nem is tudom, egy mentor, hanem a te igazságod az, hogy pásztor vagy, aki füves legelőkre terelgeted a juhokat, és az életedet adod a juhokért. És a juhok ismerik a hangodat, és utánad mennek, kijönnek és bemennek, és ostoba juhok maradnak a végén is. És te szereted őket. Mert én 20-valahány éve vagyok keresztény, és még mindig ostoba juh vagyok. Úgyhogy 5:17. És lehet, hogy itt nem sokára abba hagyjuk. Ha pedig, és meg lehetne ezt csinálni, és lehet, hogy megcsináljuk, mert amikor a szövegkörnyezetet olvassuk, még izgalmasabb, de akkor tudjátok, egy versre elmegy 3 óra. De ha pedig egynek elbukása miatt uralkodott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Hogy fogunk uralkodni az életben? Hogyan? Ezt mert el kell olvasni még egyszer, mert a kis rendszerem már fordítja le. Azt, egynek az elbukása miatt uralkodott a halál egyetlen ember által, okay, akkor még inkább, úgy értem, sokkal inkább, ez egy nagyságrendi ugrás előre, igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és dikaios szűné ajándékát, a megigazultság ajándékát, azaz meg nem érdemelt jótétemény és megmásíthatatlan isteni jogállapot, igaz vagy Jézus Krisztusban. Ez a kettő adja az erőt, ez a kettő adja azt, amiben élek. Kegyelem és megigazultság, ez az, amitől aztán uralkodni kezdek az életben. Mint ahogy a szőlőtő életét, a szőlő veszőt kell, mint ahogy a szőlő vesző a szőlőtő életét közvetítve terem gyümölcsöt, úgy az uralkodás az életben nem megy az én erőmből, nem megy magamra nézve, nem megy jó szándékkal, nem megy igyekezettel, nem megy vallásos eltökéltséggel, nem megy az ég adta világon sehogy, bizonyítékom van rá, minden utat próbáltam. Egyik sem működik. És lehet, hogy nem valljuk ezt meg így magunknak, de nem működik. És ha van valakivel egy őszinte beszélgetésed, fogja mondani, hogy nem működik. Egy működik. Jézus Krisztus. A bevégzett munka. 100%-os hit. 100% hit. Te vagy az Uram. Te elvégezted. És én rád bízom magam. És megvallom. És ezen gondolkozom. És te rád fókuszálok. És én nyomorult vagyok. Nem számítottam másra. De téged nézlek. És ahogy téged szemlélek. Hitről hitre megváltozom. Ahogy téged szemlélek. Egyszerűen... Élni kezdek, élet születik bennem. És nem kell, hogy féltselek. Te erős vagy, erős Isten. Én a te szolgád vagyok, és neked van hatalmad arra, hogy megtarts engem. Ez volt a 17-es. 21. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. És itt is ez egy jó vers, itt olyan könnyű az igazság által, és ebbe is simán beleolvasnám, hogy összekaptuk magunkat, hogy ismerem Isten rendjét, és persze uralkodni fog a kegyelem, igen, Jézus Krisztus, ugye nem kaptam, és aztán összekapom magam, és ezzel uralkodni fogok. De nem ezt mondja. Azt mondja, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, és megjegyzem, hogy a bűn hogy uralkodott a te döntése? Tehát, oké, ha nem akartad volna, hogy a bűn uralkodjon, akkor nem uralkodott volna, mielőtt megtértél? Ugyanúgy uralkodott volna. Ez egy törvény, egy téged felül uraló hatalom felettet történt, és ugyanígy van fordítva. Mert ezt mondja, hogy amiképp, tehát egy rendszert mutat, úgy uralkodjék a kegyelem és a megigazultság által az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által. És igen, nagyon fontos a vége, mert olyan könnyű azt mondani, hogy hittem Jézus Krisztusban, és igaz vagyok, megigazultam, igaz vagyok. De Isten sose enged el minket magától, sose enged el Jézus Krisztustól. Mindig ott van az, hogy a megigazultság, hogy Jézus Krisztusban van, és visszavonhatatlan, és örökké az enyém, de akkor is mindig ott van, hogy kegyelem és megigazultság és uralkodás Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által. A vele való kapcsolat, a vele való összefonódás, az ő neki való megadás, az ő bevégzett munkájának a hatalma, és hogy én ezzel megelégszem, és hogy ebben megadom magam, ez minden. És erről ugye beszéltünk, és erről sokat beszéltünk, amikor Máté 6-nál tartottunk, hogy miért tudom magam feladni, hogyha a bevégzett munka ennyire bevégzett. Mert megígérte, hogy minden egyebet ráadásban kapok. És a minden egyéb az pont arról szól, amiért a legtöbb ember aztán szakszó elcseszi az életét, hogy minden kacatot, gagyit és nem tudom mit összeharácsoljon, rámegy az ideje, energiája, stb. És nem is akarom kárhoztatni, én is szeretném, nekem is kell a kacat. Én is szeretnék egy kényelmes, jó életet élni. Ugye, vagy csak tudod, legyünk realisták, ugye, családom van, el kell tartanom őket. Tehát, tudjátok, mi pénz megy el csak egyszerűen a havi rezsire? Ne viccelj már, egy átlagos fizetésből van-e, hogy csinálod? Te nem kell megalomániásnak lenni ahhoz, hogy 14 órát dolgozhass naponta. Hogy gyomorgörcsöd legyen, amikor esetleg egy üzletet elveszítesz, mert nem fogod tudni, hogy mit adsz a gyereknek jövő hónapban enni. Hol van nekem időm Istent keresni, amikor így kell élni? Hát úgy van időm, hogy Isten nem hagyott magára. Hogy Isten nem egy elvont szellemi szinten van velem, hanem teljesen velem van. Megigazított, elvégezte, és harcolja a harcaimat. És csak ennyit kér, hogy ne felejtsem el, hogy ő velem van. Sanyi, ne felejtsd el, hogy az evangélium az egy örömhír. Ne felejtsd el, hogy ahogyan én igaz vagyok, igazzá tettelek téged. Ne felejtsd el, hogy én lettem bűnné, érted, hogy te Isten igazsága lehess én bennem. Ne felejtsd el, hogy ahogy én vagyok most a mennyben, úgy vagy te most itt a földön. Ne felejtsd el, hogy én harcolom a harcaidat. Ne felejtsd el, hogy ahány gondot csak van, rám vetheted, és nekem gondom van rád. Nem egy elvont távoli módon, hanem valóságosan a mezővirága, a madarak, és Isten gondoskodik róluk, hát még rólad. Lazíthatsz. Mert az evangélium ezt is magában foglalja. És nincs apróbetűs rész, amelyet, Úristen, most diszkvalifikáltam magam, szabad esés, nincs apróbetűs rész. Nem diszkvalifikáltad magad. Ha csak nem azzal, hogy nem hiszel ebben az egészben. Ha csak nem azzal, Galácia levél, hogy a törvény által akarsz megigazulni. Ha csak nem azzal, hogy azt mondod, hogy jó, ez nagyon olcsó kegyelem, én majd összekapom magam. Mert akkor kiesek a kegyelemből. Nem, mintha Isten visszavonná, csak kilépek a hatása alól. Akkor a törvény alapján leszek áldott. De a törvény alapján csak az áldott, aki mindet betartja, mindig. Úgyhogy nem tudom betartani, azonnal átkozott vagyok. Úgyhogy átkozott mindenki, aki a törvény alatt van. Hó, Uram, bocsáss meg, nem teszek ilyet többé. Már a törvény alatt vagyok. Hó, Uram, igyekezni fogok. Én tényleg igyekezni fogok. Már a törvény alatt vagy. Uram, de én olyan jó keresztény akarok lenni. Mondd, mit tegyek? Mit tegyek, hogy örülj nekem? Már a törvény alatt vagy. Bocsáss meg, Uram, nem jöttem el vasárnap a gyűlibe. Már a törvény alatt vagy. Tűnődöm, hogy voltam-e valaha nem a törvény alatt. Feltétlen kegyelem, bevégzett munka, Isten dicsősége, nem akarom összemaszatolni a kezemmel, nem akarom kisebbé tenni, mint ami. Dicsőséges örömhír, dikáió szüné, majdnem mindenütt, ahol arról beszél, hogy igazság, majdnem mindenütt, ahol arról beszél, hogy veled mi van. Úgyhogy folytatjuk ezt még, jó? Ezt érdemes folytatni. De mostanra ennyi. Amen. Amen. Mennyei Atyánk. Nagyon szeretünk élni. Nagyon, nagyon szeretünk élni. De megvalljuk neked őszintén, hogy amikor ezt egyedül próbáltuk, a keserű lett, az örömbe sok üröm keveredett. Mert aki a törvény által akar megigazulni, és nem akarunk, de valahogy mégiscsak, annak nehéz a sorsa. Mert elhordozhatatlan terheket veszünk magunkra, amikre sose teremtettél minket, sose akartad, hogy többek legyünk, mint juhok, akik hallgatnak a pásztorukra, és akiket a pásztoruk vezet, enni, inni ad nekik, az életét adja értük. és most halljuk a hangodat, és a hangod gyönyörű, szeretsz minket, megváltottál minket, megigazítottál minket, önmagadhoz emeltél minket, és minden egyéb, ami az életben csak kell, vagy szükséges, az ennek a gyümölcse, ebből nő ki, életként, örömként, hálaként, és nincs benne semmi cselekedet. Mert ha van, akkor nem kegyelemből van. Akkor nem ajándék. És Uram, akkor a dicsőség sem a tiéd, hanem az enyém. De te minden dicsőséget magadnak akarsz, nem csak, hogy akarsz, egyszerűen nálad van. És mert minden dicsőség nálad van, ezért minden cselekedet, minden teljesítmény is nálad van. Tőled, általad és érted van minden. Hadd álljunk bele ebbe. Hadd ússzunk veled. Hadd bízzunk benned. Hadd legyünk önfeled gyermekek. És amíg sosem kötöttél békét Istennel, ez ennyire egyszerű. Ő mindent kifizetett, mindent odaadott. Ha hiszel benne, a názáreti Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, örök életed van. Mert aki bűnt nem ismert, és ez Jézus, azt az Atya bűnné tette, te érted, hogy amikor te hiszel benne, akkor Isten igazsága lehess. Hihetetlen csere. Hihetetlen csere. Csak mondd, hogy igen, elfogadlak. Igen, elfogadlak. Te drága nevedben, Jézus nevében imádkoztunk. Amen. 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 Oké, köszönöm a figyelmeteket, és dikájó szüné. Szerintem jövő héten még találkozunk. Mi?